Viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható. A Velencei tó 22, a Balaton 24, a Tisza tó 26 fokos. Holnap még előfordulhat kisebb eső, hétvégén ismét melegszik majd az idő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Névjegy. Popper Péter pszichológus. Szerkesztő riporter Mélykuti Ilona.
Ha történetileg néznék végig a eddigi életemen, akkor azt gondolnám, hogy van egy kezdőfázis, amikor én lipotvárosi, polgári, jól nevelt, vallásos zsidó kisfiú vagyok. 1933-tól, amikor születtem, mondjuk tart 43-44-ig az első 10 év. Aztán jön a rémület és a zűrzavar korszaka. A rémület mindazért, amit a háború hozott rám, és elbizonytalanodás, és egy nagy kapkodó keresés, hogy mibe is tudnék tulajdonképpen megkapaszkodni. Az első nagy kérdés föltevés, hogy ki is vagyok én. A kapaszkodásom akkor elsősorban a mozgalom volt, természetesen az ifjúsági mozgalom, a politika, bizonyos fenntartásokkal és kétségekkel, szóval olyan mozgalmi ifjú, aki mindig éhes szellemileg és mindig keres valamit. Ez a 1945-től tulajdonképpen a 60-as évek elejéig tartott, amikor szakmára találtam, kicsit önmagamra találtam egy pszichoanalízis és egy szerelem segítségével, és akkor eljött egy nyugodtabb korszak, a nagy 20 év, mondjuk 60-tól 80-ig, hát nagyon durván, amikor én a pszichológus, a szabálytalan pszichológus természetesen voltam, de nagyon elmélyültem ennek a szakmának, nem annyira az elméleti, mint inkább a gyakorlati részébe. És aztán így 80-as évektől kezdve megint elindult egy nyugtalanság, vándorlások, kalandozások szellemi értelemben korszaka, és tart, hála a jó Istennek, mind a mai napig, még mindig azt hiszem, hogy nem vagyok lezárva. És ha maga megkérdezné ezek után tőlem, amit most udvariasan nem kérdez meg, hogy tulajdonképpen kicsoda maga, mint hogy én magamtól is megkérdezem, hadd meséljem el, hogy 2 évvel ezelőtt tartottam a Fiatal Művészek Klubjában 5 szombat estét keleti bölcseleti lélektani kérdésekről. És mikor elbúcsúztunk, akkor egy fiatalokból álló csoport azt mondta, hogy jutalmul elmondják nekem, hogy minek neveztek engem el maguk között. És azt mondták, hogy az én nevem a bizonytalanság gurúja. Mert ők folyton az igazságot hallják, mindenki az igazságra tanítja őket, és olyan jó volt, most ugye dicsekszem, olyan jó volt hallani egy embert, akinek minden ötödik szava az, hogy talán elképzelhető lehet, és az én számomra ez a bizonytalanság gurúja, ez a legnagyobb dicséret, amit életemben kaptam.
Egyszer azt nyilatkoztam, nem tudom, hogy mikor, hogy megpróbáltam a saját törvényeim szerint élni, és soha nem tettem erőszakot saját magamon. Én ezt eleve nem hiszem el, mert hogy az ember szerintem nem tud mindig a saját törvényei szerint élni.
tényleg ezt mondtam volna, ilyen kategórikusan kijelentettem volna, nem igaz. A dolog első fele igaz. Megpróbáltam a saját törvényeim szerint élni egy idő után. Én egy nagyon későn érő figura voltam, túlságosan félelmesnek gondoltam a világot. Nagyon meg akartam felelni. Ez a szörnyű állapot, mikor az ember mindenkinél jó akar lenni. Ez egy belső bizonytalanság, azt gondolom, és egy alapvető megijedés, ami a gyerekkorban nyúlik vissza, hogy a világ rettenetesen félelmetes és veszélyes.
Visszaemlékszik arra, hogy mikor félt először igazán gyerekkorában?
Hát nagyon korán, és rengeteg dologtól féltem. A körömvágástól, hajvágástól, és leginkább a fogorvostól. Ezek voltak a nagy szörnyűségek a életemben. Irtózatos hisztériás cirkuszokat csináltam például a fogorvosnál. Belekapaszkodtam az anyámba, emlékszem, egy gyönyörű, szép lila angóra pulóvere volt, először vette fel a fogorvos tiszteletére, és én a szoba túlsó végéig nyújtottam ki, ahogy kapaszkodtam bele, szörnyű jeleneteket csináltam, valahogy féltettem a testi integritásomat. Szóval én egy szorongó, félős gyerek voltam, sok bűntudattal terhelve, ami ebből a létformából egyenesen következett. Most arra gondoltam egész egyszerűen, hogy én egyrészt egy nagyon konvencionális polgári családba, másrészt egy nagyon vallásos családba nőttem fel, ahol rengeteg alkalmazkodási követelmény volt, a jó modortól kezdve a jó istenig és a vallási előírásokig, cserébe ígért egy nagyon nagy biztonságot.
Ez mitől volt ez a biztonság?
Ez teljesen személyes volt, ez a biztonság. A Jóistenhöz nem hit fűzött minket, hanem valamiféle egészen közvetlen barátság. Tehát föl lehetett szólni a Jóistenhez. Még napokat is gyűjtöttek a mi körünkbe. Szóval annyira intenzív volt a barátság, hogy például valaki nagyon beteg volt, akkor eljött a templom szolga, és azt kérdezte az apámtól, hogy Popper úr, mit tudom én, X nagyon beteg, mennyit ad neki az életéből? És adhatott semmit, nem vették rossz néven, mondta azt, hogy nem adok semmit. Mondta azt, adok egy napot, két napot. Ezt összegyűjtötték a hívektől, és felajánlották a templomba az Úristenek, hogy nézd, lehet, hogy ennek a beteg embernek a napjai elfogytak, amit te szántál neki, de mi hajlandók vagyunk ennyivel vagy ennyivel kevesebbet élni, hogy ő élhessen. Most ez vagy elfogadta a Jóisten, vagy nem, azaz, hogy vagy meggyógyult, vagy meghalt. Ha meghalt, visszaadták, nagyon pontosan könyveltek, ha meggyógyult, akkor is eljöttek aztán, hogy Popper úr elfogadta apámnak, gyerek voltam, elfogadta az Úristen, ön ennyivel kevesebbet él. Ezt tudnék kellett, nehogy elajándékozza az egész hátra lévőt, ki tudja, mennyi van. Én később értettem meg egy egészen, hogy van profán módon, hogy a Márai Sándornál egyszer azt olvastam, hogy egy férfi nem tud többet adni egy nőnek, mint hogy időt ad neki az életéből. Sokat van vele, ez többet ér, mint az ékszer, az autó és a villa. És akkor értettem meg, hogy ez egy milyen nagy kohézió. Másik az apám. Az apám, akinek volt egy szavajárása, hogy ne félj, amíg engem látsz. És én nem féltem, amíg őt láttam, se az oroszlán ketrec előtt az állatkertbe, sem, mikor átúztuk a Dunát. Majd ez a biztonság látványosan összeomlott. Nem csak érzelmileg és hitben, hanem morálisan is.
Mitől omlott össze?
Hát természetesen a nyilas időktől, meg a fasizmustól omlott össze. Addig azt tanultam, hogy becsületesnek kell lenni, és igazat kell mondani. Azt kellett megtanulnom, hogy az marad életbe, aki hazudik, hamisiratokkal bujkáltunk. És a Jóisten nem védett meg. Hát ez egy borzasztó fontos dolog, és még fontosabb, hogy az apám se.
Haragudott az apjára?
Akkor nem, akkor nagyon megrendültem, mert tudtam, hogy most valami nagy baj van. Ellenben, amikor elmúltak ezek a korszakok, és én serdülni kezdtem, akkor nagyon, oly mértékben, hogy csődöt mondott a szememben, csődöt mondott, becsapott, hazudott, nem működött ez a biztonság, ez a védelem. Úgyhogy volt egy olyan év az életemben, akkor annyi konfliktusunk volt olyan 15-16 éves koromban, hogy anyám okosabbnak látta, ha elköltöztet engem a nagymamához, és onnét jártam egy évig gimnáziumba. Egyszerűen nem tudtam elviselni, megbocsáthatatlan volt. És volt egy olyan végső konzekvenciája, hogy én ezt és ilyen mondatokat soha nem mertem, és soha nem merek mondani. Fiam is nagyon félős volt.
Milyen mondatokat nem mer mondani?
Hogy ne félj, amíg engem látsz, mert én pontosan tudtam, hogy én bizonyos helyzetekben nem tudom őt megvédeni, és ezért azt mondtam neki, hogy te ide figyelj, túl sokat izgulsz és félsz fölöslegesen. Én majd szólok, hogyha kell félni, és akkor megkérdezte időnként tőlem, hogy röhögtek a családba. Apu kell félni? Mondtam, még nem. Ugye az ember az életnek minden lényeges helyzetében egyedül van. Ezt tudomásul kell venni. Én ezt igyekeztem először elfelejteni, de aztán jött egy helyzet, valószínűleg egy angyal küldte, hogy lett egy állkapocstályogom.
Ez
már
mikor volt?
14-15 éves koromban. Anyám ugye izgatott kétségbeeséssel elvitt a sebészetre, tyúkanyó módjára rohangászott és kotkodácsolt, és engem behívtak a műtőbe, és anyámat visszanyomták. Kívül maradt, és akkor hirtelen megint bevillant, hogy úristen, én egyszer már ezt tudtam, hogy akárhogy szeret engem valaki, nincs mód, hogy belépjen ebbe a fájdalomba, ebbe a félelembe, ezt a műtétet nekem egyedül kell végigcsinálnom, és azt gondolom, hogy ez minden helyzetben így van, kezdve attól, hogy az ember egyedül születik, és egyedül hal meg. Ezt az egész átfordult abba késő kamaszkoromban, hogy a világ veszélyes, nem véd engem meg senki, én elég gyenge és esendő vagyok és kiszolgáltatott, tehát nekem muszáj taktikáznom, mimikriznem.
És ettől harcias lett, vagy pedig inkább taktikázó?
Ettől nagy képű lettem. A gimnáziumot végigbuktam, csavarogtam, a gimnázium réme voltam, szóval nem tudtam beilleszkedni. Szóval volt egy ilyen torz lázadási periódusom a polgári rend ellen, amiben csalódtam. Később ebből nagy szorongásaim lettek megint, hogy tényleg hülye vagyok, én nem tudok egy gimnáziumot rendesen elvégezni. És lett egyfajta nagyképűség belőle, egy fölényesség, egy nagyképűség, ami valamennyire védett engem, annak ellenére, hogy utáltak érte. De mégis kivált az emberekből valamiféle presztízst, és mögötte én nagyon bizonytalan voltam. Szóval ez egy ilyen túlkompenzálása, mondják ugye a szakmában, a bizonytalansági érzésnek, undok nagyképű fráter. Hát akkor legyünk őszinték, szóval mind a mai napig nem találtam meg az én igazi műfajomat. Nagyon sokat keresgéltem, és azért úgy éltem egész életembe, mint a kalandozó magyarok. Szóval volt egy őshazám, egy egyetem vagy egy állás, de onnét kikalandoztam, hol a színész világba, hol a bűnözők világába, hol a politika világába. Kerestem tulajdonképpen a műfajomat, aztán megértettem, ha most másodszor szabad hivatkoznom, a Máraira, azt mondta, hogy van egy tragikus formáció a világban, a műfaj nélküli művész mondta, akinek művészi érzékenysége is van, mondani valója is lenne a világnak, csak nincs műfaj, amelyben ki tudna magát fejezni, nem tud se rajzolni, se énekelni, se verset írni.
És akkor mit csinál a műfaj nélküli művész, hiszen valahol feszíti az, hogy tudja magáról, hogy ő egy művész, és ezt a világgal is tudatni kéne. Amikor nagyképű lett a gimnáziumban, és ide kapott, oda kapott, akkor hova kapott? Mikbe kapott bele?
Hát elsősorban természetesen az irodalomba. Verseket írtam, humoreszkeket, novellákat, már 17 éves koromtól kezdve.
Például?
Hogy mondjak el.
Igen, igen.
De nem tudok. Most nem hülyeskedek, hát tényleg nem tudom a 17 éves korom beli verseket és írásokat, de hogy nem lehetek nagyon rosszak, azt mondani tudom, hogy megjelentek. És akkor történt valami, ami ebben a műfaj nélküli művészségben a döntő csapást adta. Én nagyon-nagyon jóba voltam atyai barátom volt, dr. Pető András, akiből később a világhírű Pető intézet, a mozgásterápia intézet lett. Egy napon azt mondta, hogy hallom, fiam, talán akkor már voltam 19 éves is, és elsőves egyetemista, hogy te írsz, és nem mutatod meg az írásaidat nekem. Hát boldogan mondtam, hogy hozok írást, mit hozzak, prózát vagy verset? Verset, mondta óvatosan a főorvos, mert az rövidebb. Úgyhogy hoztam a főorvosnak verseket, elolvasta, és utána azt mondta nekem, hogy fiam, ezek jó versek. Sőt, vannak köztük nagyon jó versek. Jól írsz, de nem írsz jobban, mint Baudelaire. Mi értelme van Baudelaire után rosszabb verseket írni? Gondolkozzál ezen. És beledöntött engem egy nagy krízisbe, és ugyan minden ismerősöm azt mondta, hogy a főorvos marhaságokat beszélt, én tudom, hogy zseniális volt. Attól kezdve soha nem jelentettem meg írást egészen a 40-es éveim második feléig, amikor ez a tilalom föloldódott, mert tudtam, hogy most már én csak dilettáns lehetek az irodalom emberkeiben, egy írogató pszichológus.
Az ember nem tudja magáról, hogy hanyadrendű. Illetve nagyon ritkán tudja magáról, hogy hanyadrendű.
Hát ki tudja róla? Hogy milyennek jelzi őt vissza a világ? Hogy milyen... Tele van a világ félreértésekkel. Valaki, nagy ember azt írja a barátjának, hogy arra kérlek, hogy ne ítélj meg engem úgy, mint az emberek a cselekedeteim szerint. Ítélj meg úgy, mint az Isten, szívem rejtett szándékai szerint. Szívem rejtett szándékai 80%-ban félreértettek voltak a külső szemlélő számára. A másik, hogy mit ér a külső szemlélete egy embernek és egy ember életének, a Erikssonnak van egy csodálatos sztoria, hogy ő egyszer egy strandon ült, és elszörnyedve nézte, hogy egy kisgyerek éles kagylóval egy kilisztát ketté vág. És nincs ember, aki ebben a aktusban ne agresszivitást és szadizmust látna. De ő közelült és hallotta, hogy a kisgyerek mit mond a gilisztának, és azt mondta, szegénykém, most már nem leszel egyedül. Mert ő hallotta, hogy a szétvágott gilisztából kettő lesz, és tovább él. Szóval ez a modell történet annak, hogy hogy értik félre az ember cselekedeteit, nem csak strandon és giliszta ügyben, hanem felnőtten is, és lényeges ügyben.
Igen, de az embernek a szíve belső rejtett szándékai, azok nem tudnak kiderülni csak akkor, hogyha ő akarja, és hogyha ő egyértelműsíti, hogy a világ számára kiderüljön.
De nem tudom egyértelműsíteni, mert nem vagyok egyértelmű. Ez volt az örök vitám, mint mikor bírósági szakértőként dolgoztam. Azt mondta a bíró komor hangon, szakértő úr, kérem, az ön véleménye tele van ellentmondásokkal. Bíró úr, kérem, mondtam én szerényen, az ember lelke van tele ellentmondásokkal, és ez tükrözi az én szakértői véleményem. Nem tudom és nem akartam soha magam egyértelművé törni. Annak ellenére, hogy a mi kultúránknak ez a követelése, tehát rám néznek és azt mondják, ki vagy te, mondjuk világnézetileg, ki vagy te. Marxista vagy, katolikus vagy, ortodox zsidó vagy, szabad gondolkodó vagy, liberális vagy, vagy szint, vagy ez vagy, vagy az vagy. Szakmailag nem ezt kérdezik tőlem, pszichoanalitikus vagy, vagy viselkedés, pszichológia érdekel, vagy, és most még felsorolnak 18 lélektani ágazatot, az embernek a szerelmei azt kérdezik, szeretsz engem, vagy unsz már, vagy utálsz? És az ember őszintén felelne, mert annyi minden van a lelkébe, hogy kérem szépen, az én világnézetemben a marxizmustól a kereszténységen át a hinduizmusuk annyi minden keveredik, és ebből én gyúrtam valamit magamnak. Vagy azt mondom, hogy a szemléletemben is van pszichoanalízis, és van szociálpszichológia, és van ez, és van az. Vagy azt mondom, uram, bocsá, hogy nézd, én téged nagyon szeretlek. Itt azért vannak napok, mikor elegem van belőled, mikor ullak, van, mikor kifejezetten utállak. Hát ezt nem viseli el a világ, és aki ezt mondja, az egy szélhámos disznó. Nekem a kötelességem az, hogy egyértelművé törjem magam, és az én belső szabadságom, ha most szabad dicsekednem, abban állt, hogy én erre nem voltam hajlandó. Én fölvállaltam a sokféleségemet.
Igen, olyan könnyű ezt az embernek, mint egy 60 évesen mondania, hogy én ilyen is vagyok, és olyan is vagyok. Szóval született egy Popper Péter, aki 10-akárhány éves korában azt mondta, hogy nekem a világnak nem kell megmutatnom magam, mert akkor rájönnek, hogy én milyen sokféle vagyok. Én nem hiszem, hogy az ember ilyen tudatos egyrészt, másrészt, hogy tudja magáról, hogy sokféle.
Ezt utólag mondom, nézze, amikor én a 26 éves korra ilyen nagyon erős hangsúlyt teszek, akkor azt gondolom, hogy két nagyon alapvető hatás ért engem.
Ez már az egyetem után volt, ugye?
Hát persze, akkor én már aktív pszichológus voltam. Emlékszem egy jelenetre, amikor egy régi atyai barátom megkérdezte, akit évek óta nem láttam, hogy tulajdonképpen hogy vagy te most? És én elmeséltem, és az illető nagyon rosszalló arcot vágott, és azt mondta, hogy szóval te még mindig félig ember vagy. És nagyon megsértődtem, hogy mi az, hogy félig ember, és azt mondta, hogy félig családapa, félig nem az, félig férj, félig nem az, félig művész, félig nem az, félig tudós, félig nem az, most lehet ezt sorolni végig. És ezt elpanaszoltam a Liebermannak, aki akkorát nevetett rajta, és azt mondta, hogy mekkora marha a maga barátja. Hát nem veszi észre, hogy egyfajta európai értelmiséginek ez az útja és a sorsa, ha őszinte akar lenni, itt Magyarországon. A világ túl nagy ahhoz, hogy beférjen egyetlen eszmerendszerbe, egyetlen világszemléletbe, és nem is kell beszuszakolni.
Hogyan változtatja meg az ember életét egy analízis?
Mondjuk osszuk ketté az ember lelkét, és mondjuk azt, hogy van ennek egy kemény magja, ez az, amit a tudósok self-nek neveznek, és van körépítve mindaz, amit a nevelés, a körülmények, a hatások rárakódik, ami megszűri egyrészt azt, ami hozzáérkezik a világból, és az ő reakcióit is megszűri, és formálja a világ felé. Ezt hívják personának. Hogy hogyan fejezem ki az indulatomat és a dühömet, mit engedek meg magamnak, és mit folytok el. Ez a persona, azt gondolom, hogy a pszichoanalízis ebben a persona közegben dolgozik. Én nem hiszek abban, hogy a személyiséget megváltoztatja. De azt gondolom, hogy...
Vagyis egy... mindent, ami rám rakódott, azt próbálja minden, megmagyarázni?
Rám rakódott, megpróbálja revízió alá venni, hogy mi ebben oké és nem oké, és ha nem oké és mégis görcsösen belém ivódott, mi ennek az oka, milyen történések, traumák, sérülések okozták, hogy bizonyos helyzetekre én csak így tudok reagálni, és ha ez az analízis jó, akkor az ember egyrészt kap egy használati utasítást önmagához, azt gondolom, ne értékeljük túl a dolgot, és bizonyos ilyen kényszerek, hogy én egy helyzetre csak egyféleképpen tudok válaszolni, ezek föloldódnak, tehát többfajta reagálási lehetőségem is lesz, azaz megnő a belső szabadságom. Most ezt hozzá kell tennem, hogy van rossz fogorvos, közepes és jó, van rossz analitikus, stb. Tehát egy jó analízisben ugyanaz történik, mint a Dantéval. Van egy vezetője, a Vergilius végigjárja a saját poklait és alvilágait, és a végén, mikor elválik tőle Vergilius, a következőket mondja, ugye, Dante megijed, hogy most már egyedül kell tovább menni az útján, és akkor a Vergilius azt mondja, hogy a lelked szabad már, épp és egyre tisztább, nem az követned vétek lenne, vétek, rád teszem hát a koronát, s a mitrát. Szóval az az önmagad királyává és pápájává koronázlak, nincs szükséged már arra, hogy valaki fogja a kezedet és húzzon maga után. Én azt hiszem, egy jó analízisnek is ugyanez az eredménye.
Annyiszor mondta, hogy a belső szabadságom. Mindig volt belső szabadságom, és az analízis során pedig megnőtt a belső szabadságom.
A külső kényszereim bomlottak le, vállalhatóvá vált.
Micsoda, hogy mi nem járt be az egyetemre, mert nem volt hozzá kedve, és attól még okos maradt, úgy érezte? Vagy nem köszönt az embereknek az utcán, ha nem volt kedve, mert megcsinálni dolgokat, vagy mert megengedni magának dolgokat?
Igen, nem gondolom, hogy ilyen apró formális dolgokról lett volna szó, de megmertem engedni magamnak egyrészt eretlen gondolatokat és véleményeket. Volt egy életperiódusom, mikor eléggé szabadosan éltem szexuálisan, megmertem engedni nyíltan, ettől aztán hírem ment, rossz hírem, ami máig is ősszakálóként rám tapad, már régen nem aktuális a dolog, de valaha aktuális volt a 30-as, 40-es éveim táján. És miután úgy gondoltam, hogy a legundorítóbb dolog a világon, ha az embert leleplezik, az szörnyű, tehát, hogy ezt kivédjem, nyíltan csináltam ugyanazokat a dolgokat, mondjuk, amit esetleg mások csak titokba. És hát mertem szakmán belül, szakmán kívül kikanyarodni mindenféle más-más utakra. Hogy csináltam? Stikába eljártam a Mazdaznánhoz, a teozó. Hát volt egy ilyen misztikus szekta, ami a keleti perzsa misztikát, Ormuzd és Arimán a sötétség és világosság harcával foglalkozott, de ugyanígy eljártam Stikába az egzisztencialistákhoz, a teozófusokhoz, az antropozófusokhoz, és még mi sorolhatnám tovább.
És nem Stikában
éltem a mozgalmi ifjú életét természetesen. Csaló, becsapja a világot.
Melyik világot? A stika világot, vagy a nem stika világot?
Mindegyik világot becsapja, mert végül, ha én felsorolom, hogy én mennyi misztikus szektába jártam, az azt is jelenti, hogy mindegyik szemében áruló lettem, hiszen elmentem máshova. Hadd mondjam meg, hogy én tényleg azt gondoltam, hogy nekem az a dolgom, hogy összegyúrjak a világ sokféleségéből magam számára valamit, ami az én számomra hiteles, de tudok egy csúnyábbat is mondani, kint voltam Indiában, és egy darabig egy buddhista kolostorban tartózkodtam, és egyszer beszélgetünk az életemről valamilyen apropó kapcsán az ottani hát vezetővel, aki azt mondta, hogy ha én jól értem magát, a maga lelkében egy kalandor és egy nyárspolgár lakik egyszerre. Nehéz sors, mondta, ezt a kettőt összeegyeztetni. És mondom, hogy hát főleg az a nehéz, hogy az ember a külső szemlélő szemében mindig árulóvá lesz. És azt mondta, hogy igen, ezzel a sorssal, ezzel a karakterrel ez jár, vigasztalja magát, ha azt mondom, hogy maga nem gyávaságból lesz áruló, hanem azért, mert többfelé akar hűséges lenni. Többfelé nem lehet hűségesnek lenni, uram, csak egyfelé. És ezt én szomorúan tudomásul vettem, mert ugyanakkor azt gondolom, hogy az ember nem hasíthatja le büntetlenül az énjének vagy karakterének egy részét.
Ezekben az időkben, a háború után, egyetem és analízis idején mi jelentette a Mama Lila Angora pulóverét?
Nekem borzasztó fontosak voltak ebből a megkapaszkodási szempontból a mestereim. Felvezetőknek hívom ma őket, szóval azt gondolom, hogy az embernek megadatik, hogy az élete egy bizonyos szakaszáig fölvezessék. Jó mesterek, sok magára hagyják, aztán most van saját fénye, vagy sötétbe marad. Na most ezeket én név szerint föl tudom sorolni. Ez volt a Lieberman Luci, akiből analitikusból később főnököm, barátom lett, akit haláláig elkísértem. Ilyen volt a Török Sándor, író. Író. Ilyen volt Pető András, ugyancsak érintett spirituális, főként keleti spirituális gondolatok által. Ilyen volt Gleiman Anna, aki egy nagyon nemzetközi színvonalú idős pszichológus asszony volt, és tanulni lehetett nála pszichológiát. Ilyen volt Mártonné Vázsonyi Ibolya, akitől ugyancsak lehetett tanulni, diagnosztikát tanultunk, de szakmai mester, és ilyen volt, hatodiknak említem meg, Ladányi Pétert, öngyilkos lett, filozófus barátomat, és ezek az emberek vezettek, de hogy mondjam, érzelmileg tartottak is engem. Szóval ez volt az egyik ilyen kapaszkodási kör. A másik volt a nagy barátságok. Nekem nagy barátságaim voltak, ezen a nyáron halt meg az utolsó barátom, teljesen egyedül maradtam. Mindenki meghalt, akivel intim, jó kapcsolatban voltam, mondjam név szerint nevezem, talán nem fontos megneveznem a barátaimat, és hát természetesen a szerelme. Ebből kialakult egy védő réteg körülöttem, és az azt hiszem nekem elég volt. Ezek olyan magasra értékeltek voltak a szememben, szóval amikor a Liberman Luci már haldoklott, és végül is arra kérte a klinika vezetését, hogy én legyek az utódja, mint tulajdonképpen legfiatalabb ezen a pszichológiai osztályon, akkor én azt gondoltam magamban...
Ez hol volt?
Az egyes számú gyermekklinikán, az orvosegyetemen, ott volt egy nevelési tanácsadó pszichológiai osztály, és akkor én azt gondoltam, hogy nekem sokféle arany, gyémánt és bíbor díszeket fölvarhatnak még a ruhámra, de ennél nagyobb szakmai elismerést nem kaphatok az életben, mint hogy a Liberman rám bízta ezt az osztályt, amelyet aztán 25 évig őriztem, aztán elvesztettem, nem tudtam megőrizni. Ez 92-ben volt, leköszöntem egyetemi tanári állásomról, és elszerződtem külföldre. Leköszöntem minden pszichológiai, közéleti funkciómról, mert ideje van néha a kövek összehordásának és a kövek széthányásának, hát akkor pusztuljon, aminek pusztulnia kell. Nem kapaszkodom bele görcsösen, az a titkos reményem, hogy még az életemben sem fogok olyan görcsösen kapaszkodni, mikor arra fog sor kerülni, hogy talán el kell engedni.
Én nem tudom elképzelni, hogy az ember valamihez nem tud görcsösen ragaszkodni, ami neki fontos. És főleg, amikor érzi azt, hogy el fogja veszíteni.
Akkor megmondom magának, hogy lehet, hogy az a bajom, és ez egy karakterdefekt ügyem, hogy nekem semmi se olyan nagyon fontos. Annyira nem fontos, hogy görcsösen és hörögve őrizzem meg magamnak. Nem tudom miért, lehet, hogy mert érzelmileg egy kicsit redukált vagyok, lehet, hogy azért, mert azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valami új épüljön az ember életébe, ahhoz össze kell rombolódni a réginek.
Igen, csak mikor az ember például egy szerelemben benne van, mert hiszen annyiszor mondta, hogy a szerelmeimnek, hogy sokat faragott rajtam egy nő, akkor nem tudja ezeket eldönteni. Szóval amikor csak azt érzi, hogy valaki távolodik, vagy pedig lazábra akarja fogni azt a szorítást, amiben élnek, akkor utána kap rögtön.
Igen, akkor hörögök és visítok, és utána szégyenkezve látom, hogy túléltem a dolgot. Szóval nem haltam bele, mint... Igen, azt gondolom, hogy tessék belehalni, mint Rómeó és Júlia, ha a dolog igazi és mély. Ha pedig túléli az ember, akkor tudja azt, hogy ez túlélhető volt. Nem volt annyira fontos. Hadd mondjam magának azt, hogy voltam én nagyon kemény halál közelben. És azt tapasztaltam magamon, hogy ott is úgy viselkedem, mint általában az életkritikus helyzeteiben, elengedem a dolgokat. Egy kutyától rettenetesen sokat tanultam, a kölykeit vitte egyik helyről a másikra, és úgy elgondoltam, hogy egy kis kutyakölyök éles fogak fogják az anyja szájába, milyen kritikus helyzet, és úgy himbálódik, mint a rongy, úgy elengedi magát, mert ha fészkelődik, rögtön meg kell erősen fogni. És valahogy kialakult egy ilyen reflex nálam, hogy mikor nagyon kritikus a helyzet, én hagyom sodortatni magam. majd való partra tesz, vagy nem tesz partra egy áramlat. Betegség esetén is ezt csinálom. Sodor, intenzív osztályon is sodor. Infarktusom volt, és nagyon rossz állapotba kerültem, és megkérdeztem orvosbarátomat, hogy mond, ez egy állomás a proszektúra felé vezető úton? És azt mondta, hogy meg lehet. Csak tudod, az útról vannak elágazások is. Majd meglátjuk. Hát akkor majd meglátjuk.
Irigylésre méltó végül is ez a dolog, hogyha az ember egy kicsit ilyen távolról tudja szemlélni magát.
Akkor elárulok magának egy titkot, amit nagyon rossz néven fognak tőlem venni. Nekem az a meggyőződésem, hogy a én fajta ember, és ezt most egy kicsit kitágítom, azok az emberek, akik ilyen nagyon segítő foglalkozásokat választanak, mint mondjuk egy klinikai pszichológus, azoknak az eme szeretetképtelen. Erről én meg vagyok győződve, hogy ott egy érzelmi fogyatékosság van, amit megérez vagy észrevesz az illető, a tudatosság különböző fokain, fél tőle, szorong tőle, és elkezd kompenzálni. És a szeretet képtelenségét jósággal, rendességgel, segítőkészséggel kompenzálja.
Amit utál?
Hát, hogy mondjam, nem utálja ezt túlzás, ezt mondani, de tudja róla, hogy ez egy pót cselekvés, hogy azért jobb lenne, ha ő igazán szeretetképes ember lenne. Most persze ugye ez kész, hát lenyakaznak a kollégáim, hogy én ezt mondtam, mégis így gondolom a dolgot, figyelve az életüket is, figyelve a saját életemet is, hogy bizony ez egy jóvátétel valami hiányosságnak a fedésére.
És Popper Péter szeretetképtelen?
Nézzel, maga szeret sarkosan fogalmazni. Azt gondolom, hogy jóval kevésbé vagyok szeretőképes, mint egy átlagosan fejlett ember. Hogy ez hol sérült meg, azt most nem tudom magának megmondani. Annyira vagyok szeretetképtelen, hogy ez az elengedni tudás. Ez innét fakad, mert most nézzem, hogyha én most ékeskedni akarnék, akkor azt is mondhatnám, hogy én már a sztoikus vagy a buddhista bölcseletnek oly magas fokára jutottam el, hogy ilyen gyarló dolgok engem nem érdekelnek. Nem.
Mint a szeretet?
Mint a kapcsolatok, mint az állás, mint a pozíció, nem, ezek engem rettenetesen érdekelnek, és borzasztó fontosak. Sőt, észreveszem magamon azt is, hogy például most, hogy öregszem, anyagiasabb leszek, mint voltam, mert rossz néven is veszem magamtól, egyfajta vereségnek tartom, de el tudom engedni.
És az életét mégiscsak a kapcsolatai jelentik. Hiszen azt mondta, hogy az összes lila angora pulóver, amit a mama viselt, az a szerelmekben, a barátokban és a mesterekben testesült meg. Akkor tulajdonképpen hol van az ember, hogyha ezeket, akik számára az életet jelentik, el tudja engedni, vagy nem szereti annyira, mint ahogy másról azt képzeli, hogy szeretni tudja?
Ezt én bonyolultabbnak látom. Először is, ha egyszer azt mondom, hogy szeretet, vagy akkor azt mondom, hogy szerelem, akkor egy kicsit ezt én római, júliai szerelemnek gondolom, vagy szentpáli értelembe vett szeretetnek, ebben a mindent eltűr, mindent elfedez, mindent megbocsát. Annyi mindent neveznek ki az emberek, tetszést, megkívánást, erotikus vonzódást szerelemnek, és annyi minden kötést, barátságot, szolidaritást, összetartozást. Van egy érzés, amit én másképp hívok. Ne nevezzük szeretetnek, én ezen mást értek. Közöm van hozzá. Annyira elkoptatott ez a szeretet, és én annyira föntartom ezt valami egészen ennél sokkal tisztább és önzetlenebb érzelemnek. Mikor ilyen önismereti csoportokat tartottam diákokkal, eljutottunk a szerelemhöz, szeretethez. És elkezdték mondani a Julcsa, hogy ő miért szereti a Mihályt, hogy ezért szereti meg azért. És mondom, hogy gyerekek, ne beszéljetek ilyen hülyeséget, az ember nem valamiért szeret, az ember csak csak szeret, és hadd mondjam el, hogy ezekről a dolgokról én a következőt gondolom, például a szeretetről. Volt egyszer egy kedves munkatársam, akinek a papája református lelkész volt. És mindig hívott, hogy hallgassa meg egyszer a papájának egy istentiszteletét. Elmentem, meghallgattuk együtt. Nagyon hangulatos, szép volt. Én akkor voltam először református istentiszteleten. Végén azt mondta az ő papája, hogy én az Úr méltatlan, de hivatalos szolgája, hirdetem néktek a bűnök bocsánatát, mit megáld az Úr ingyen kegyelemmel. Elegyetek békével. És én berohantam, amint lehetett, és azt mondom, hogy mit tetszett mondani, meg a Popper Péter, mit tetszett mondani? Hát azt mondja, mit szoktunk, hogy én az Úr méltatlan, de hivatalos. Igen, értem, hirdetem néktek a bűnök bocsánatát. Igen, ezt is értem, de mi a vége? Mit megáld az Úr ingyen kegyelemmel. Hogy ingyen kegyelemmel? A kegyelemért nem kell jónak lenni, nem fiam. Nem kell megbánni a bűnöket, nem fiam. Nem kell vezekelni, nem fiam. A kegyelem ingyen van. Adja az Isten, akinek ad. Hát így gondolom én ezt a szeretetről is, hogy az nem valamiért van. Egyszerre föllobban az emberbe. Hadd mondjak egy másik nem papi példát. Az én professzorom, gyerekgyógyász professzorom volt, Gerlóci professzor úr. És az egyszer egy este fölhívott engem. Ide figyelsz, hogyha játszanak Pesten egy filmet, meg kell nézned. De akkor hülye volt a helyzet, mondom, hogy miért. Tehát, ha van egy film, az a címe, hogy egy férfi meg egy nő. Azonnal menj és nézd meg. Mondom, jó, rendben, megnézem, professzor úr, de miért? Azt mondja, mert a legritkább dolgot mutatja meg a világon. Van egy férfi és egy nő, akik nem akarnak egymástól semmit, nem akarják használni egymást, csak örülnek, hogy a másik a világon van. Ez egy olyan ritkaság, azonnal menj és nézd meg. Életemnek egyik nagy kalandja az volt, hogy én 3 évig nem láttam. Egy fiatalkorú szembetegség következtében először csökkent látóként, majd később vakként éltem a szemműtétemig. Ezt sose írtam meg igazán, mert túlságosan intim volt. És én azt mondtam a Liberman Lucinak egyszer, hogy fiatal voltam, 23-24 éves, hogy sok ember van, vagy van néhány ember körülöttem, hogyha nem sikerülne a szemműtétem, és vak maradnék, aki jó szívvel megadná azt a kiszolgálást és törődést, amire rá vagyok utalva. És mégis öngyilkosnak kell lennem, és meg is fogom ebben az esetben ölni magam, mert én nem szeretek annyira senkit, hogy el tudjam jó szívvel fogadni. Hát engem szeretnek. És akkor jöttem rá arra, ugye az ember mindig a saját életéből csinálja a pszichológiát, nem annyira a tankönyvekből. Akkor jöttem rá arra, hogy talán az öngyilkosoknak nem az a bajuk, hogy őket nem szeretik eléggé, és ezért magányosak, hanem hogy ők nem tudnak eléggé szeretni, és ezért magányosak. Lehet, hogy nem igaz. Megmondom, mert annak ellenére, hogy ez még ma is nyomja a bögyömet. Mikor 92-ben elszerződtem külföldre, egy ember kivételével, tehát egy hang volt csak, senki nem mondta, az se a szakmából, senki nem mondta, hogy maradj itt. A kedvükért, szükségünk van rád. A szakmai kollégám részéről azt éreztem, hogy mint egy kis megkönnyebbülés lenne úrá rajtuk, hogy egy ilyen nehéz súlyú rivális kikerül a ringből. A barátaim, munkatársaim sem szóltak egy hangot se. Én ezért később, hát nem is mondom, hogy nagy tetemre hívást rendeztem, de megkérdeztem, és azt mondták, hogy te, mi annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy a te akaratod, belátásod, ítéleted igaz és jó, hogy eszünkbe se jutott, hogy ezzel perbe szálljunk. És mégis, mikor ott ültem 2500 kilométer távolságra, és a hiúságom már kielégült, hogy engem 58 éves koromban egy másik egyetemen kineveznek professzornak, akkor azért tulajdonképpen ez csalódás volt és fájt. Senki nem mondta, hogy te, apa, vállald föl ezt a rohadt helyzetet, ami kialakult körülötted. Szükségünk van rá. Maradj itt.
Miért jött vissza?
Most mondhatnám azt is, mert a családom Magyarországon maradt, de én nem akartam elmenni véglegesen.
Ez egy ilyen gyerekes dolog volt, hogy az ember kiprovokál egy helyzetet, és akkor azt várja, hogy azt mondják, hogy hülye vagy, hát ne menj el. És igen. Aztán a csalódás az onnan, hogy az Isten nem mondja senki.
Persze, de közben fogják a frakkomat, és én kitépem a kezükből, és mint hős elmegyek.
És csak azért megy el, hogy visszajöhessen?
Nem. Nem. Megmondom, hogy miért mentem el. Ez a helyzet nekem itten nagyon rossz volt.
Elkezdték támadni?
Az még nem lett volna baj. Alattomosan támadtak. Szokás szerint azért támadtak, hogy biztos azért, mert én kommunista voltam, mozgalmi ember voltam, tehát pártkarriernek köszönhetem a professzúrámat. Nekem fontos volt az. Igen, ilyen esendő az ember, hogy én bebizonyítsam, hogy én külföldön is pszichológus professzor vagyok, és hogy erről szó sincs. Ezért nekem mi volt a fontos? Az az egyetlen pillanat, amikor kineveztek, amikor elfogadtak és akceptáltak engem, mint a pszichoterápiát tanító professzort.
És aztán?
És aztán végig gondoltam azt, hogy hányszor van úgy az ember, hogy egy pillanatért, ami fontos neki, az lehet egy szerelem, az lehet karrier, az lehet bármi, évekig hurcol magával terheket, amik ebből a pillanatból fakadnak, amik már nem kellenek neki, a pillanat kellett. És mikor rájöttem, hogy nekem a pillanat kell csak, meg a családom is, még minden fontos ember számomra Magyarországon van, akkor úgy gondoltam, hogy én becsületesen leszolgálok két esztendőt, és akkor átalakítottam az én munkaviszonyomat olyanná, hogy időnként visszatérek, és intenzív kurzusokban próbálom átadni azt, amit át tudok adni egyáltalán ebből a szakmából, de itt viszem tovább az életemet, de mondom, eredetileg se akartam én végleg elmenni Magyarországról, csak volt egy olyan ebura fakó bennem, ugye, majd én megmutatom nektek. Most attól azt gondolom, nem lettem népszerű, hanem még jobban utálnak tőle.
Milyen hosszú egy pillanat?
Pontosan addig tartott, amíg ott voltam, két esztendeig tartott a pillanat, és azért volt ilyen hosszú, mert nagyon sok mindennel meg kellett küzdenem, hogy nem magyarul tanítok, hanem angolul. És az bizony nehézségeket is okozott nekem. Nagyon újra kellett készülni az óráimra, utána nézni kifejezéseknek. Nehézségeket okozott, hogy egy más kultúrába tanítok, ahol az utalásaim, a poénjaim nem jönnek be egész egyszerűen. És nehézséget okozott, hogy egy más közegnek tanítok. De nem orvostan hallgatók, és nem pszichológus hallgatók, akikre én szokva voltam, hanem voltak itt szociológusok, pedagógusok, orvosok, pszichológusok, stb. Ezt úgy hívták ezt a szakot, hogy klinikai kriminológia, tehát olyanokat képeztünk, vagy én képeztem a magam tárgyaival, akik bűnözőkkel, alkoholistákkal, drogosokkal akartak később foglalkozni.
Végül is kiderül, hogy az ember mennyire röghöz kötött. Hiába idézi Thomas Mann egyfajtában, és hiába hivatkozik az embuddhistákra.
Az ember sokféle erőt és ismeretet fölszedhet Indiától, Fogföldig és Thomas Manntól, bárkiig. Én azt gondolom, hogy a hovatartozás, mondjuk megdagályosan a haza, az ténykérdés. Először is az ember ott van otthon, aminek nyelven a legtökéletesebben tudja kifejezni magát. Akkor a nyelv egy gondolkodásmód, egy asszociációs rendszer, az ízek. Meg kell mondani, hogy zabálós létemre nekem volt egy kifejezett ízhonvágyam egy időben. Én nem tájak után vágyakoztam.
Mik voltak ezek az ízek?
A jó bableves, a füstölt hús, a kolbász, a szalon, az a csupa olyan dolgok, amiket nekem nem kéne ennem, nem kéne a pocakomat növesztenem. Ilyen fajtájú, szóval ezek a paprikás, hagymás, paraszti ízek után jött ilyen ízészség, holott én nagyon szeretem tulajdonképpen a keleti és egzotikus ennivalókat, és van egy rettenetes fontos dolog az otthonosság érzésében, az orientáció. hogy tudok a sorok között olvasni. Tudja, milyen rettenetes dolog, mikor két hete van az ember idegenben, külföldön, és csőrepedés van. Szóval, hogy orientált vagyok, hogy tudom a kiskapukat, az ügyek menetét, intézés módját, ezekből összeáll valami, és én valóban úgy látom, hogy az ember nem átültethető.
A fene egye meg, hogy itt a sarkon nem tudják, hogy hány cukorral iszom a kávét, nem?
Például, és sok mindent nem tudnak. Nem tudják, hogy a dühögök, azt nem kell komolyan venni. Az elmúlik 10 perc alatt, és főleg nem tudják azt, hogy én sem veszem magamat olyan komolyan. Itthon azért tudják, hogy mindenféle maszkjaink vannak, professzori maszk, elnöki maszk, tudós maszk, de hát csak kikukucskál az ember mögül-e, ott elhiszik a maszkokat.
Mi a félelem?
Én esetemben önféltést jelentett. Úgy működtem, mint nagyon sok ember, hogy az önféltéséből fantáziák lesznek, a fantáziáit fölnagyítja, fölfújja nagy mumusokká, és aztán attól úgy megijed a saját maga által nagyra növesztett mumusaitól, és az önféltés az nagyon erős volt bennem, és én csak azt a megoldást tudtam kitalálni magamnak, hogy közel megyek azokhoz a helyzetekhez és emberekhez, akiktől félek, vagy amiktől félek. És az ember annyi mindennel van így, hogy fél az érettségitől, aztán azt mondja, hogy ez volt az egész, hogy fél egy műtéttől, azt mondja, hogy ez volt az egész, és most eszembe jutott egy kamaszkori versem, egy ifjúkori versem, amikor úgy éreztem, hogy ezzel az önféltéssel, ami annyira gúzsba kötött engem, elkészültem, írtam magamnak egy sírverset. Tudja, hogy akkoriban az volt a víz, hogy írók írtak egymásnak rettenetes és nagyszerű sírverseket, és én is írtam magamnak egy sírverset, és ez most eszembe jutott, és el is mondom, így szólt: itt nyugszik egy fiatal barom, sírkövére most felkaparom, amire az ihlet perce ragad, szálvetek kisfiú, kakis bugyis, halálig mindent kibírunk, úgyis, kár volt annyira félteni magad.
Névjegy című sorozatunkban Popper Péter pszichológus és Mékut Élona beszélgetését hallották.
Portréműsor 1994-ben készült, és utoljára ugyanabban az évben szeptember 11-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17:55-től a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár pődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotért.hu.
Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig.